Hallgassátok meg testvéreim Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra, 70. vasárnapjára, ige hirdetési alapul kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 3. fejezetben, az első 8 versben a következő. Pál apostol így ír. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek el. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig az, én Apollósé. Nem emberi módon beszéltek el. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, hogy megadja neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten ad. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem ellened haragszom, hanem érted. Nagyon sokszor hallottam ezt tanáraimtól, szüleimtől, kamaszkoromban. Nem ellened haragszom, hanem érted. És megmondom őszintén, akkor nem igazán értettem meg ennek a mondatnak, ennek a gondolatnak a lényegét, az alapját. Csupán azt érzékeltem belőle, hogy alapot szeretnének adni ahhoz a nevelők, szülők, pedagógusok, hogy jól letoljanak valami miatt, amit rosszul csináltak, ami nem úgy volt, ahogy kellett volna, vagy nem kamatoztattam a tehetségemet, a tudásomat, és valamiféleképpen nem derül ki, hogy bizony én szorgalmas diák vagyok. Nem ellened haragszom, hanem érted. Mitagadás elkapta a hív Pál apostolt is, amikor ezeket a sorokat írta a korintusi gyülekezetnek. Nem ellened haragszom, hanem érted. Vajon a korintusiak így értelmezték ezeket a sorokat? Az elején még a korintusiakért hálát ad Pál apostol. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. És egy kicsit megdicsérgeti a korintusi gyülekezetet. Itt a korintusi első levélnek az elején. Aztán nem sokkal később már megjelenik az első, második kérdés. Pál apostol így fogalmaz. Azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek, én Pálé vagyok, én Apollós, én Kéfás, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére kereszteltettetek meg? Elhangoznak ezek a kérdések, amikre természetesen korintusi gyülekezet magától értődően azt válaszolja, nem. A Krisztus az, aki a mi alapunk, a Krisztus az, akinek a nevére megkereszteltettünk. Záporoznak a kérdése, és talán a korintusiak szívében megszületik a válasz is, nem, valóban igaza van Pál apostolnak, senki más nem fontos, semmi más nem fontos, egyedül a Krisztus. Egy szóval Pál apostol Krisztust hirdeti. Őt helyezi a középpontba. Arra figyelmezteti a gyülekezetet, hogy ha eltévesztik az alapozást, az alapot, hogy Krisztus az alapja a gyülekezetnek, akkor valójában a visszájkodás és pártoskodásnak a hangja óhatatlanul eluralkodik a gyülekezetben. Ha nem, az egy alapra figyelnek. Beszél aztán egy Pál apostol Isten hatalmáról, Isten bölcsességéről. Beszél arról, hogy az emberi bölcsesség mennyivel kevesebb, szinte jelentéktelen az Isten erejéhez képest, az Istennél tapasztalható, az Istentől kapható bölcsességhez képest. Lényegre törően és világosan fogalmaz. Mert úgy határoztam, mondja, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Ugye, ismerős ez az ige mindannyiunk számára. Ez az alap, ez a legfontosabb. Nincs ezen kívül semmi más, ami ennek az üzenetnek, ennek az evangéliumnak a fontosságához mérhető lenne. A korintusi gyülekezet abban a környezetben él, ahol a gnózis, a titkos tudás, a bölcselkedés, a bölcselek, bölcsesség, emberi bölcsesség után sóvárog a világ. Nagyon sokan vannak a gyülekezetben is, akik valamiféle isteni bölcsesség, titkos tudás után sóvárognak. Pál apostol egészen világosan, egészen nyilvánvalóan kijelenti. Semmi más nem fontos. Az isteni bölcsesség és tudás és titok egyedül Krisztusban ragadható meg és fogalmazható meg. Ne gondoljatok valami nyakatekert gondolatmenetre, ne várjatok valami különleges okozati vagy következtetésekre, amit majd matematikai vagy más egyéb egyenletekkel kikövetkeztethet az ember. Mindez nem fontos, nem érdekes, nem lényeges. Egyedül a Krisztus, a megfeszített Krisztus, akit én már mint Pál apostol közöttetek hirdetek, ez a legfontosabb. Ma is valami hasonló kort élünk. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit mond a világ, sokszor mi, gyülekezeti emberek is, keresztény emberek is, hívő emberek is. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen titkos tudást tudnak még mondani, milyen titkos tudást tud még felfedni az orvostudomány vagy a csillagászat. Minket, hívőket is megkörnyékez a kísértés, hogy jobban vonzódjunk titkos tudáshoz, emberi értelemhez és bölcsességhez. Jobban hallgassunk emberi tanácsra, talán a babonákra vagy a horoszkópokra, mint az Isten bölcsességére. Szem elől tévesztjük az Isten titkát, amely Krisztusban mutatkozott meg. Ezért azt gondolom, megszívlelhetjük Pál apostolnak a szavait, mi magunk is, aki azt mondja, semmi más nem fontos, egyedül a Krisztus. Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Kérdezi Pál apostol. Lehet-e azt mondani, hogy én Krisztusnak ezt, vagy azt, vagy amazt a tanítását, csodáját, tettét emelem ki az ő életéből, és az számomra a legfontosabb. Persze lehet azt mondani, hogy Jézus tanításai közül most ez, vagy az, vagy amaz a szeretetről szóló tanítás, vagy az ellenségnek való megbocsátásról szóló tanítás áll most ebben az életperiódusban én hozzám a legközelebb. Ez az, ami megszólít, ez az, ami gondolkodom reggeltől estig, ez az, amit a szívemben forgatok, és úgy gondolom, hogy ezzel még van dolgom, ebben még előbbre kell haladnom a hit útján. Természetesen van ilyen. De részekre szakítható-e a Krisztus? Én azt gondolom, hogy nem hagyhatom ki azt a zicser helyzetet, ami most adódik, ugyanis ökumenikus imahét alkalma van most, mai napon a 8. nap, az utolsó záró alkalom napja. Ökumenikus imaheti alkalmainkor, ez alatt a hét találkozás alatt megélhettük, megtapasztalhattuk, hogy evangélikusok, katolikusok, reformátusok, baptisták és még más egyéb felekezetű hívek, keresztény testvérek együtt, egy lélekkel tudunk imádkozni, együtt tudunk énekelni, és együtt tudjuk hallgatni a Krisztus evangéliumát, azt az örömüzenetet, amely mindannyiunk hívő életének az alapja és lényege. Részekre szakítható-e a Krisztus? Ökumenikus imaheti alkalmainkon természetesen így válaszolunk erre, nem. Nem szakítható részekre. Testvéri közösségben átélhettük, megélhettük, hogy felekezeten felül van a Krisztus igéje. Ilyen-olyan-amolyan liturgiával, ilyen-olyan-amolyan hagyományokkal, szokásokkal, imádkozással vagy énekekkel, leülve vagy felállva, keresztvetéssel vagy csendes fülhajtással, teljesen mindegy. Az egy Krisztust hirdetjük, az egy Krisztust imádjuk. Mi a különbség? Ökumenikus imaheti alkalmaink rámutatnak arra, nem fontos ez a kérdés, nem ez a kérdés a fontos, hanem az, hogy mi az azonosság, mi az, amiben egyet tudunk vallani, együtt tud mozdulni a szívünk és a lelkünk. Mi az azonosság? Ez a fontos. És ezután a rövid kitérő, rövid kitekintés után megint itt vagyunk Pál apostol levelénél. Azt mondja Pál, irítség és viszálykodás van köztetek, mert még úgy gondolkodtok és viselkedtek, mint akik testiek. Mint akik még mindig az anyatejjel kell, hogy táplálkozzanak, mert nem tudnak magukhoz venni ennél szilárdabb elemre. Mint akik nem is gondolkodnak afelől, hogy hogyan válhatnának lelkiekké. Azt mondja Pál apostol, irítség és viszálykodás van közöttetek. Némelyek azt mondják, én Pálé vagyok, mert az ő igehirdetésére tértem le. Így kapcsolódtam a gyülekezethez. Némelyek meg azt mondják, hogy én Apollósé vagyok, mert ő az, aki öntözgette az én hitemet, ő az, aki szemmel kísérte, hogy miként növekedik az én lelkemben a hit növénykéje, miként csirázik ki, és miként hoz virágot, termést. Pálé vagy? Apollósé vagy? Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Pál apostol két képet használ, világossá teszi mondandóját. Azt mondja, én ültettem, de Apollós öntözte. De egyik sem fontos. Az a legfontosabb, aki a növekedést adja, az pedig az Isten. A másik kép pedig az igénynek a folytatásában hangzik el, azt mondja, Isten épülete vagytok. Pál, a bölcs építőmester, aki alapot vett, de hogy ki mit épít rá, arra vigyázni kell. Mert lehet mindenféle építő anyagokat halmozni, de fontos az, hogy értékes legyen, hogy teherbíró legyen, mert akkor lehet fölépíteni erre a jól megvetett alapra azt az épületet, az Isten épületét, templomát. Alapigényben az első kép szerepel, a vetés, az öntözés és a növekedésre a képe. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedés az Isten adta. Nem számít ki ültet, nem számít ki öntöz. Teljesen felesleges ezt mondani, én Pálnak a szavára tértem meg, engem meg Apollós szavai győztek meg arról, hogy a hitben meg kell újulnom, és fel kell épülnöm. Csak az Isten fontos, aki a növekedést adja. Én azt gondolom, hogy a mai életre, a mi életünkre is alkalmazható ez, a tanítás, csak nagyon nehéz elfogadni. Mint a vadás, mi magunk is úgy gondolkodunk, hogy sok minden számít a mi életünkben. Számít, hogy honnan jöttünk, milyen családból származunk, hogy keresztjén, tradicionális keresztjén családból származunk-e. Fontos, hogy hány rublika van kitöltve a lelkészi szolgálati naplóba. Fontos, hogy mit tudok felmutatni, mit cselekedtem én az Isten ügyéért, mit cselekedtem én azért, hogy a gyülekezet növekedjék. Kiket hívtam, hogyan szólítottam meg, hány Isten tiszteleten voltam, hány évig vagy, hány évtizedig voltam vagy vagyok presbiter előjáró a gyülekezetben. Fontos, hogy voltak-e lelkészek a családban. Fontos, hogy ki az, akinek a szavára megtértem. Melyik az a lelkész, aki az én példaképem. Ki az, aki ültetett, ki az, aki öntözött. És gyakran szem előtt tévesztjük azt, az a legfontosabb, hogy a növekedés az Isten adja. Teljesen felesleges lenne ültetni, teljesen felesleges lenne öntözni, teljesen felesleges lenne építeni, alapot vetni, hogyha nem bíznánk abban, hogyha nem hinnénk azt mindennél jobban, hogy a növekedést az Isten adja. Az Isten áldja meg annak a munkáját is, aki elveti a magot, annak a munkáját is, aki öntöz, aki plántál, aki metszeget, aki gyönyörködik abban, hogy íme milyen szép virág, vagy milyen szép termés jelenik meg azon a hit fán. Olyan nehéz ezt elfogadni, olyan nehéz ezt megemészteni. Így voltak ezzel a korintusiak is. És gondolkodtak, és a gondolkodásukban emberi módon, testi módon gondolkodtak. Azt mondták, nagyon fontos az, hogy ki, aki hirdeti az igét, kinek a szavára tértünk meg, ki az, aki elültette bennünk a magot, és ki az, aki öntözte aztán utána. Olyan nehéz ezt elfogadni, olyan nehéz ezt megemészteni, hogy mindez nem érdekes. Ennek a tudása egy fabatkát sem ér. Nincsenek előjogok. Nincs emberi érdem, nincs emberi dicsőség. Emlékezzünk vissza az egyik oltár előtt égére, Jeremiás azt mondja, aki dicsekszik, ne önmagával dicsekedjék, hanem azzal, hogy tudja rólam, hogy ki vagyok, ismer engem. Az Isten ismeretében való gazdagsága fontos. Nincsenek előjogok, nincs emberi érdem, nincs emberi dicsőség. Mert hogyha mindezek az előtérbe kerülnek, akkor viszálykodás, gőg és szakadás ennek az eredménye. Ha szolgálunk, ha ültetünk, ha öntözünk, akkor legyen igaz ránk is a közmondás, itt ebben a gyülekezetben is, ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Ne gondold, hogy a te érdemed. Ne gondold, hogy a te tehetséged. Te csupán kamatoztatod azt a talentumot, azt a tehetséget, amit az Isten ingyen adott neked. Ha szolgálunk, ha ültetünk, ha öntözünk, nem a mi érdemünk. De hogyha el tudjuk fogadni ezt a tanítást, hogyha meg tudjuk emészteni ezeket a gondolatokat, hogyha végre meg tudunk szabadulni attól a bőrcsől, amely minket ehhez a földi élethez hozzá kapcsol, és azt mondja Pál apostol, hogy a testieknek, a testi embereknek, a test szerint gondolkodó embereknek a gondolkodás módjába kapcsolható be, ha meg tudunk szabadulni ettől a bőrcsől, akkor kinyílik előttünk egy hatalmas, tágas tér. Hogyha végre nem a saját dicsőségünket, érdemeinket, tehetségünket, szorgalmunkat próbáljuk megnézni, hanem egészen másra koncentrálunk, másra összpontosítunk, akkor egy hatalmas, tágas tér nyílik ki előttünk. Egy hatalmas mezőn találjuk magunkat, ahol a kegyelem virágai nyílnak. Egy hatalmas mezőn találjuk magunkat, ahol elcsodálkozhatunk azon, hogy Isten adja a növekedést. Ez a tágas tér az isteni lehetőségek tere. Ez a tágas tér az isteni szabadságnak a tere. Nem olyan szűkebbű a mi Istenünk, mint amilyenek mi vagyunk sokszor. Nem olyan szűkebbű a mi Istenünk, hogy azt mondja, szemet szemért, fogad fogért. Ezért az erőfeszítésért ez jár, a másikért amaz. Ez a jutalma, hanem azt mondja mi Istenünk, hogy az én szabadságom, az én lehetőségem egy tágas térre visz téged. Nem kell azon gondolkodnod, hogy mit tettél és mit ulasztottál. Nem kell azon gondolkodnod továbbra is, hogy miként kamatoztathatnád a tehetségedet, mind jobban és jobban. Mindezektől a görcsöktől megszabadít ez az ige. És gondoljunk a másik igére, amely elhangzott a Máté evangéliumából, a szőlőmunkások történetében. Azt mondja a végén a gazda, én az utolsónak is ugyanannyit kívánok adni, mint az elsőnek. Azt gondolod, hogy igazságtalan vagyok? Nem vagyok igazságtalan. Ennyiben állapodtunk meg. A te szíved azért gonosz, mert azt gondoltad, hogy többet kapsz. Hiszen Isten országában nincs kevesebb és több. Üdvösség van. Örök élet van. Isten országában nincs kevesebb és több. Az Isten mindent megad, amire szükségünk van és lehet. Igazságtalan talán a gazda, hogy az utolsónak, aki csak egy pár órát dolgozott, ugyanannyit ad, mint annak, aki a nap hevében is ott dolgozott a szőlőben. Talán a mi lelkünk, a mi testünk, a mi gondolataink afelé törekednek, hogy ez igazságtalanság valójában. De hogy? Isten erre a tágas térre visz minket, ahol az ő titkainak, az ő szabadságának a tanúi lehetünk. Mi a megérdemelt, kiérdemelt bér, fizetség? Az egy bérár talán. Az, amit megérdemel a munkás, méltó a munkása maga bérére. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal többet ad a mi Istenünk. A növekedést ő adja. Az előbrejutást ő adja. Nem azért, mert mi egy-két órát dolgoztunk az ő szőlőjében, vagy nem azért, mert a nap hevében, az életünk legnagyobb részében, vele való, az ő szőlőjében való munkával foglalatoskodtunk, hanem ingyen, kegyelemből. Kivisz minket most erre a tágas télre, és megmutatja a kegyelem virágait, kegyelem gyümölcseit. Mennyivel fontosabb a megérdemelt, vagy kiérdemelt bérnél, fizetségnél, az, hogy biztosak lehetünk abban, Isten adja növekedést, és nem marad el ennek az ígéretnek a beteljesülése. A befejező gondolatom pedig a mai alkalommal egy ige, amelyet a későbbiekben fogalmaz meg Pál apostol. Ebben az ige részletben is egészen nyilvánvalóvá válik, hogy Pál apostol féltő szeretettel gondol a korintusi gyülekezetre, ahogy mi is féltő szeretettel gondolunk a mi evangélikus gyülekezetünkre, a városunkban élő többi felekezetben lévő keresztény testvéreinkre, országban, országhatáron kívül a világban élő keresztény testvéreinkre. Pál apostol így fogalmaz. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy nincselek, mint szeretett gyermekemnek. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfúalkodtak, mintha nem készülnék hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfúalkodottaknak nem a beszédét, hanem az eredményt. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok? Vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Azt gondolom, mindannyian azt válaszolnánk erre a kérdésre a korintusiak helyében is. Szeretettel és szelídséggel jöjjön hozzánk az Isten tanító üzenete. A virág elhervad, az épület összedől, de maradandó értéket mutat fel itt Pál apostol, méghozzá a szeretetben. Én azt gondolom, hogy nem lehet vitás számunkra, hogy ez a féltő szeretet az, ami Pál apostolt ezeknek a kérdéseknek a megfogalmazására, és ennek a kemény tanításnak a megfogalmazására indította. És ne feledjük el, Pál apostol azon leveléről van szó, amelynek egyik részletét egészen bizonyosan nagyon sokan, talán még kívülről is tudjuk. Az 1 Korintus 13-ról van szó, a szeretet mínuszról. Pál apostol szeretettel közelít a korintusi gyülekezethez féltő szeretettel. Az Isten szeretetével és erejével. Nem bölcsességgel, hanem erővel. És hogy miért a szeretetnek van a legnagyobb ereje? Talán azért, mert azt mondja Pál apostol itt a korintusi levél 13. fejezetében, mindannyian jól tudjuk az igét. Megmaradt tehát a hit, a remény, a szeretet, és ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te szeretettel, gondoskodó féltő szeretettel fordulsz hozzánk a mai vasárnapon is. Kérünk téged, hogy az erőltetett mag, a megöntözött mag kinyíljék és gyümölcsöt teremjen, mert a növekedést egyedül te adod. Hála néked, hogy ebben van a mi reménységünk, hála néked, hogy jó alapra alapozhatunk, Krisztusra, akit úgy ismerünk, mint a mi megváltó Urunkat. Amen.